Kulturpart.
Ez itt a Kultúrpart, vendégünk Kis Tibor Noé, prózaíró. Szia!
Sziasztok, szia!
Akivel annak kapcsán beszélgetünk, hogy az Artisius idén őt is díjazta. Pontosan milyen művedre kaptad meg ezt a díjat, és milyen kategóriában nyertél?
A 2020-ban megjelent Beláthatatlan táj című regényemért kaptam meg ezt a díjat, ugye a próza kategóriában.
És hogyan fogadtad ezt a hírt, amikor felhívtak, hogy te lettél a nyertes?
Nagyon örültem neki, de hát mondjuk szerintem az ember minden díjnak örül. Ha elismerik a munkáját, az mindig öröm. Most nem akarom megtrollkodni a beszélgetést, de az olvasói visszajelzések is fantasztikusak. Tehát az is nagyon fontos, hogyha egy olvasó, egy ismeretlen olvasó jelez vissza, az meg, hogyha díjat kapok, az pedig azt nem amiatt fontos, és amiatt örömteli, mert annak a jelzése, hogy a szakma is elismeri azt, amit csinálok.
Íróként egyébként melyiket tartott fontosabbnak? Bár nem biztos, hogy ez a jó szó rá, hogy melyik fontosabb, de melyikhez milyen a viszonyod?
Ez a fontosság, ez mindig egy annyira relatív dolog. Nem szeretem a dolgokat rangsorolni egyáltalán. Egyáltalán nem látom értelmét. Annyira különbözik, mint annyira különbözek vagyunk mi is, a munkánk, az írásaink, az olvasók, hogy bármilyen módon rangsorolt felállítani ebben elég nehéz. És hát amit ugye kérdezem, más miatt fontos. A szakmai siker azért fontos, mert mégiscsak azok mondanak egy véleményt az ember munkáról, akik ahhoz a legjobban értenek, mint szakmához. Én ugye szociológia szakon végeztem, emellett pedig tördelőszerkesztőként dolgozom, tehát én nekem teljesen már futballista voltam, tök máshonnan jövök, és teljesen máshogy is sokszor érzem azt, hogy teljesen máshogy is gondolkodok, mint egy bölcsész vagy irodalmár. Nem is vagyok igazából olvasott, amennyire általában egy író olvasott, vagy amennyire egy irodalmár, hát az meg végképp. Tehát nekem eleve más szempontom van, de nyilván tudom azt, hogy én, amihez én nem értek, ahhoz mások értenek, és hogyha mások valamihez értenek, és elmondják a véleményüket, akár a kritikaként, magánbeszélgetésekben, bármilyen, amikor tanácsot kérek, az is fontos, és hogyha mondjuk, ha pedig ez a, és akkor a kritika fontos, ha pedig az elismerés, akkor pedig az meg azért fontos, mert olyan helyről jön, ami hiteles, és ami feltételezem, hogy hát elfogulatlan, mert annak kell lennie.
Igen, csak ez egy érdekes kérdés, hogy azért ez nagyon sokszor előfordul szerintem, hogy van egy sikerkönyv, ami a témáját tekintve nagyon fontos, viszont a szakma meg lehet, hogy azt mondja, hogy különböző szakmai szempontok alapján nem jól van megírva egy adott könyv, és akkor meg mégiscsak azt gondolom, hogy azért van létjogosultsága annak a könyvnek, hogy megjelent.
Persze, hát az én könyv is kapott kritikákat, ez teljesen normális, meg hát szerintem mindenfajta kritika normális, hogyha az a szöveggel kapcsolatos, vagy a... Tehát, hogyha magával a szöveggel kapcsolatos kritikák érkeznek, ebben szerintem nincs semmi probléma. Én inkább még visszatérnék az olvasók szerepére, mert az előbb végül is még levegőben lógott, hogy az olvasó véleménye, hát azt gondolom, hogy valamilyen értelemben mégiscsak a legfontosabb, hiszen az olvasó a valódi fogyasztója a könyvnek. Ami nem azt jelenti, hogy az olvasót kell kiszolgálni, mert az már elég rossz, hogyha én regényírás közben azon gondolkodom, hogy majd az olvasó mit fog mondani. Ott az egész szerintem ott lehet letenni a billentyűzetet abban a pillanatban. Viszont amikor egy könyv megjelenik, és az olvasók reakciói jönnek, magánlevélbe, stb. Találkozásokkor, akárhogyan, egy-egy esemény után, akkor abban van valami igazán felemelő, amikor egy teljesen ismeretlen ember mond valamit a könyvemről, amiről azt érzem, hogy totálisan pontosan valamit ő átérzett, megérzett, látott, nüansznyi dolgokra gondolok sokszor. Ezeket nem lehet reprodukálni semmilyen más élménnyel.
Mi indikál téged arra, hogy egy új kötet megírásába belekezd, vagy úgy is kérdezhetném, hogy hogyan lett belőled író? Főleg úgy, hogy ugye említetted, hogy más munkát is végzel, meg focista is voltál. Hogyan kezdődött ez a karrier?
Hát azt hiszem, hogy ha nincsen valamifajta személyes traumám, ami ugye rám van írva, akkor nincs az, hogy írni akarok. Mert hát valahogy az embernek ki kell beszélni magából azt, amit egyébként nem lehet kibeszélni, most már egyre világosabban látom, erről nem lehet beszélni, nem lehet mit mondani, ezt átéli az ember, de mégis megpróbálja megfogalmazni, és akkor mondhatom azt is, hogy valamiféle ilyen, hát ilyen terápiás jelleggel írtam egy könyvet, ez az Inkognitó 2010-ben jelent meg. Ugye erre szokták mondani azt, hogy egy könyv mindenkiben van, tehát hogy mindenki tud írni egy könyvet magáról, vagy hát nagyjából magáról, mert azért az a könyv sem rólam szól, de hogy mégis önéletrajzi elemekkel van tele, ezt lehet mondani. És akkor utána úgy voltam vele, hogy hát meglátjuk, hogy mi lesz, ha nem lesz semmi, akkor nem lesz semmi, ha meg lesz, akkor lesz. És akkor valahogy jött a második regény, és a második regénynek az az Alunot kellene, annak a jó fogadtatása után azért is maradt ki ennyi idő a harmadik regényem előtt, mert nagyon sokat gondolkodtam, hogy hogyan lehetne valahogy megint úgy írni valamiről, ami egy kicsit más, mint az előző két regény, mert ugye az első regényből is valami fajta ilyen skatujába berakják az embert, hogy ilyen, és a második regény után is egy másik skatuja, annak mondjuk a szegénység, meg a kirekesztettek, meg a nem tudom mi, annak a skatujája került rám, vagy bélyegje, címkéje, és hát onnantól kezdve sokat gondolkodtam azon, hogy hogyan tudnám azt megírni, vagy hogyan tudnék úgy olyan szöveget írni, ami többféle szempontból is egy kicsit így kilépés, továbblépés, más, mint amit addig csináltam. És az pedig, hogy ez bennem, hogyan, tehát nem úgy van az, hogy az ember leül, és na most akkor én írni akarok, és kitalálja, hogy mit akar megírni, hanem az élmények azok így gyűlnek, és akkor valahogy az egész egyszer összeáll, és elkezdi csinálni az ember, megcsinálja, vagy elkezd előtte dolgozni, és akkor ahogy én látom magamat, meg ahogy én dolgozom, ha annak nincs valami fajta mélyen személyes súlya, vagy tétje, vagy indítatása, ami minden regénynél más és más, egyre távolabb van a saját személyemtől, de mégis rólam és bennem van, rólam szól és bennem van, belőlem jön. Amikor ez a személyes elem is megvan, akkor kezd igazából komolyra fordulni a dolog, és onnantól kezdve lehet arról beszélni, hogy megy az írás.
De olyan fajta szándék nem volt benned, hogy ezzel valamilyen üzenetet közvetíts?
Hát az ember nyilván azért ír, mert eleve szeretne valamiről beszélni. Van bennem ilyen szándék, mindig is lesz, de ezt ha most én így elmondom itt a kamerába, akkor egy kicsit az úgy is hangzik, mint hogyha most megmondanám, hogy mi a könyvemnek a megoldó kulcsa. Ugye, mint a volt a retteget matek érettségi, hogy megvolt, nem tudom milyen könyvben voltak a megoldások, és akkor most... Én mondhatok erre dolgokat, hogy mit szeretnék, nyilván, meg hát azért a kritikusok ezt meg. Azért vannak a kritikusok, hogy ezt megírják. És én szerencsére viszonylag sok kritika volt a regényemről, és össze lehet így nyalábolni azt a 4-5 gondolatot, ami így ennek a díjazott regénynek ugye a egyfajta ilyen megoldó kulcsa, vagy lehet hozzá közelíteni. Tehát nyilván azt hiszem, hogy ha mégis ezzel nem akarok nem válaszolni, egy kicsit azt hiszem, hogy a üzenetem, vagy a mondani valóm az talán az, hogy azzal nézzen szembe az olvasó, meg azzal nézek szembe én is, illetve én is szembenézek, és szerintem mindig kicsit szembenéz, hogy milyen nagy távolságok vannak közöttünk emberileg, személyesen, de még inkább a lehetőségeinkben, és abban, amit hozunk magunkkal is, hogy az mi mindennel jár. És hogy ezek így összerakodnak egy csomaggá, és akkor ezek a csomagok, ezek, amik vagyunk, egészen a származásunktól, a felnővésünktől, a szocializációnktól, a habitusunkig, a nemünkig, a munkavégzés, a foglalkozásunkig, ezek mind elkezdenek így, tehát ezek összeraknak valamit, és hogy nagyon nehéz egymáshoz utat találni, személyesen is, de ami talán a legnagyobb baj, hogy most már közösségi szinten is. Tehát, hogy egy olyan atomizáltság van, egy olyan fajta csak a magunkhoz közelállóknak szóló beszédek vannak, a magunkkal, közelállókat értjük csak meg, aki nem olyan, mint mi, azokkal már nem tud mit kezdeni. Tehát, hogy egy kicsit ezt láttatni, hogy ez milyen. Ebben a regényben talán azt szeretném láttatni, hogy ez, amikor ez a megértésre való készség is hiányzik, megértés hiányzik, akkor a legegyszerűbb kapcsolatok és a legkönnyebbnek tűnő dolgok is teljesen félre tudnak siklani. És akkor most azt nem mondom, hogy mondjuk ha a magyar társadalomról beszélünk, akkor ez mit jelentene egy ilyen vetületben.
Hogyan fogadta a közvetlen környezeted, amikor írni kezdtél?
Hát, jó kérdés.
Mert ugye azt a hallgatók nem feltétlenül tudják, hogy miről szól az első köteted, de hogy ez egy annyira nagy kitárulkozás, amivel ugye berobbantál és nagyon sikeres könyv lett, de ugyanakkor meg nyilván a közvetlen környezetednek erről valószínűleg volt egy véleménye, hogy te ennyire kitárulkoztál.
Szokták mondani azt, hogy amikor annyira kitárulkozik az ember, akkor azzal tudja legjobban megteremteni a saját védelmi vonalait. Most ez egy ilyen dupla fenekű állítás, de én ebben egy inkább hiszek, és látom, hogy ez így van. Tehát amikor mindenki azt hiszi, hogy ismer, akkor összeáll, hogy valójában senki se ismer. Vagyis hát van pár ember, aki ismerne, azok ismernek. Azok, akik megmondták a véleményüket arról, hogy miért jó, hogy írok, vagy nem jó. Nagyon sok különböző vélemény volt, aki féltett ettől, meg volt olyan is, aki szerint ez nagyon jó ötlet volt, de a szöveghez, meg az íráshoz mindenki pozitívan állt, ez senki nem akart lebeszélni róla, inkább ilyen nüanszi kérdések voltak. Az is fölmerült meg a legény, hogy álnéven adjam ki a könyvet, de én meg azt nem akartam. Közben meg ugye nyilván ez az első regény, azzal együtt, hogy a regény és önéletrajzi, az egy fikció, tehát egy kitalált nap, egy történet, valami, amiben rengeteg valóságelem ilyen mozaikszerűen belesűrűsödik, vagy beleépül, de valójában nem arról van szó, hogy leírtam és egy naplót írtam.
Sikeres volt terápiaként egyébként?
Hát figyelj, mit mondjak, ez egy jó kérdés. Ezt most itt megnézi 50 ember, akkor 50 félét fog gondolni, hogy mi a sikeres terápia. Nekem igen, nem méltóságot adom. És ezt elfelejtik az emberek. Ezt elfelejtik az emberek, hogy az, aki nagyon más, és nagyon furcsának tűnik, vagy nagyon kevés van belőle, vagy nagyon más a színe, az is föltűnik.
Hát szerintem az a sikeres terápia, hogyha jobban érzed magad utána.
Na hát ez meg egy másik kérdés, ezt nem mondanám, de ettől függetlenül azt gondolom, hogy a méltóságot azt megadta. És szerintem ez nagyon fontos. Ez nagyon fontos mindenki számára, hogy méltóságot adjon neki, és hogy ezt ő lássa visszaigazolva másokon keresztül. Ha az ember valamit elmond magáról, ezt megírja, és erről őszintén beszél, és ezeket a dolgokat felvállalja, még akkor is, hogyha az nem feltétlenül olyan egyértelmű, és olyan szép, és olyan tökéletes, de erről beszél a maga nyersességében, vagy a maga őszintességében, mert ezt a szót rügelem, az őszintességettől falnak megyek, de hogy elmondom, és kész, egyszerűen, ahogy én látom. És ez egy ilyen lefegyverző dolog, én azt látom. Tehát ezt legtöbben, még azok is, akik esetleg elfordulnak, azok is meghallják sokszor azt, amit az ember mond.
Ugye azt elmondtad, hogy hogyan indult a karriered, most már a harmadik könyvednél tartasz, de van-e benned most már kényszer, hogy kell írni, mert most már hívhatunk téged prózaírónak. Van ilyenkor az emberben kényszer, hogy előbb-utóbb ki kell adni a következőt, meg a következőt, meg a következőt?
Ez nagyon érdekes, mert most egyre többször találkozom azzal a véleménnyel, hogy ugye az első könyvem az mégiscsak rólam szólt, ugye nevezzük így, ezt el is fogadom, ezzel nem vitatkozom. Aztán most már a második is rólam szólt, ezt is olvastam több helyen. Sőt, hát az Artisius Grecsó Krisztiánnak az egyébként elég jó laudációjában is erről volt szó, hogy a második könyv is a saját életem. Ezzel vitatkozom, nem a saját életem. Az egy hely, amiben beleláttam gyerekkoromban, meg kamaszkoromban, egy vidéki telep, egy tanyavilág, és akkor, hogy végre a harmadik könyv, ami már nem a saját életem, ez egy elhangzik többször ez a értékelés, és én magam a picit mosolyogok, hogy majd esetleg a hatodik könyvvel is azt fogják írni, hogy na, Kis Tibor Noé végre öt könyv után megírta a hatodik könyvet, ami már nem a saját életéről szól. Hát most ezt tudom erre mondani, ezt megelőzve azt mondom, hogy nem tudom hány könyvem lesz, de mindegyik a saját életem lesz. Egy bizonyos szempontból, mert rajtam fog átmenni, ahogy az előbb is beszéltem erről, hogy nekem ez valamilyen módon fontos. Nem tekintek így magamra. Úgy tekintek most magamra, hogy amikor a második könyv után semmit nem tudtam, hogy mi lesz a harmadik, és nagyon sokáig nem is csináltam semmit, egy másfél évig semmilyen ötletem nem volt, talán két évig is, de nem aggódtam, mert nincs. Van a munkám, él az életemet, és most viszont azzal, hogy most van ötletem, és tudom is, mit fogok csinálni, de ha nem lenne, akkor nem hiszem, hogy erőködnék ezen, sőt, talán jobb lenne, mert akkor picit pihenhetnék, vagy így nem járna az agyon folyton ezen is minden más mellett. De most van ötletem, remélem, hogy nyáron el is tudom kezdeni megcsinálni, lesz rá lehetőségem, és akkor most valóban készül egy könyv, de azt nagyon jól látom, és ezért is jó az, hogy én más munkákat végzek. Tehát most több helyen is interjúkat készítek mindenféle emberekkel, podcasten is, irodtan is, a jelenkor, ahol dolgozom, ott jelennek meg ezek az interjúk, azok inkább irodalmiak. A podcastre ilyen társadalmi témákban csinálok interjúkat civilekkel. Tehát nekem ez nagyon fontos, hogy mindig kell csinálni valamit, ami nem az irodalom, meg az írás, mert különben vagy nincs élményed sem, meg semmit, csak magamba fordulsz és ülsz, és akkor ennek a vége az, ülsz, hogy megírd a következő könyvet. Engem ez nem érdekel. Tehát, hogyha valami jön, akkor jön, és azt meg fogom írni, de hogy mondjuk minden évben könyvet kiadjak, ezt egyszerűen lehetetlennek tart, képtelenségnek. Az én életemben ez nem fér bele, és nem is tervezem ezt, hogy én évente vagy akár két évente ilyen. Hát persze, hogyha eladnak a könyvet 20 ezer példányból, akkor lehet, hogy azt mondom, hogy ebből élek, és akkor 20 ezer példányos könyveket adok évente, csak azt hiszem, hogy jelenleg nem jók alkalmas.
Tehát azt nyilatkoztad is, hogy nem akarsz megmondó ember lenni.
Hát mondjuk az, aki jó könyveket ír, és mondjuk sokat adnak el a könyvből, az még nem feltétlenül megmondó ember, meg az is most olyan, nem akarok kezdeni, és itt mondom, és itt ülök, és megmondom. Tehát megint ez egy ilyen, de hogy így persze azt mondanám inkább, hogy nem akarok. Hát ez ugye nehéz kérdés. Ez a jó beletrafálsz az érzékeny pontomba, mert ugye a megmondó emberség az abból áll, hogy valakit valamiről úgy veszik, hogy ért hozzá, tudja, és akkor folyton hívják. És én pedig próbálok csak olyan dolgokban megszólalni, amikhez úgy érzem, hogy van hozzá fűzni valóm, valami olyan, ami mondjuk. Hát nem az, hogy eredeti, mert már eredetit mondani is nagyon lehet, de legalább hitelesen mögé tolkálni, amit mondtam. Csak hát ugye ez megint olyan, hogy mindenhez az ember nem ért, sőt.
Milyen témák izgatnak téged egyébként? Nem csak íróként,
vagy újságíróként? Az utazás nagyon izgat, az imádnék utazni végre megint. Szerettem útleírásokat írni, és egyébként valójában arra, hogy készülök is, hogyha a következő regényt megírom, amit most elkezdtem dolgozni, akkor nagyon jó lenne egy olyan időszak, amikor már nem egy újabb regényen dolgoznék, hanem szeretnék egy kicsit így az eddigi utazásaimnak a szövegeit újraolvasni, illetve valahogy egy kicsit tematikusan neki menni annak, hogy úgy utazni, hogy írni róla. Tehát ezt is szeretném. És az valószínűleg talán még kommerszebb is lenne, mint az írásaim, mert nem gondolom azt, hogy én alkalmas vagyok arra, hogy ilyen elmegyek valahol, és ott vagyok fél évig, és akkor abból egy ilyen kultúrtörténeti munkát készítek, kultúrtörténettel egybekötött, nem tudom, várostörténetet, meg nem tudom mit, hanem inkább ilyen hangulatképeket visszaadni. És ezt szerintem jobban tudom csinálni, és lehet, hogy ez engem érdekelne. Tehát, hogyha mondjuk ebben gondolkodom, ami irodalom is, meg érdekel is, akkor ez egy ilyen örök témám. Már csak kéne egy elektromos autógyártó szponzort találni, aki ad egy kocsit, és akkor mehetek vele a világba. Vagy legalább Európába. Ez úgy izgat hosszú távon.
Könnyen jönnek a mondatok, amikor könyvet írsz? Azzal, hogy írni kell, azzal nyilvánvalóan nincsen problémád, de azért, amikor az ember regényt ír, akkor lehet, hogy az nem olyan, hogy leülök, és akkor kijön 20 oldal.
Ez jó kérdés, mert hát sokféle dolgot mondanak az emberek, hogy mi az, ami egy regényben fontos, vagy mi az irodalmi szövegnek a legfontosabb szempontja, vagy nem is tudom, ismérve. És akkor ezenféle válasz van, de hát szokták a mondatot is úgy tekinteni, mint egy ilyen, az az ilyen lényegi eleme a szövegnek. Hát most ugye ebben a regényemben, amelyet ugye Beláthatatlan táj címmel írtam meg, ebben a regényben van egy prózaverses szakasz is, illetve egyéb olyan írói megoldások, amik hát nem feltétlenül a próza, a hagyományos prózához tartoznak. És ezzel egyrészt jó volt kísérletezni, másrészt nem is tekintek magamra úgy most regényíróként, hogy valahogy én a regényírás, amit írok, az nem a történetről szól és arról, hogy az el legyen mesélve, hanem pontosan, hogy valami olyan nyelvi megoldásokat találjak, amelyek együtt lélegeznek azzal, amit a szöveg mondani akar, amit érez az, aki beszél éppen, vagy akiről szó van, amit avval kapcsolatban érzünk. Tehát, hogy egy ilyen másfajta hatást próbálok. Ugye ebben a könyvben rengeteg a zaj, rengeteg a visszatérő hanghatás. Nyilván azért, mert az egyik szereplő kómában fekszik, és ebben az állapotban ezek a zajok azok, amik leginkább valamennyire be tudnak szűrni a tudatába, hát szóval az állapotába. És akkor emiatt is rengeteg ilyen, meg közben ott van az, hogy a másik szereplők azok pedig az autópálya mellett élnek, és az autópálya is egy ilyen zaj, egy folyamatos zaj. Édesanyám lakik autópályától nem messze, és tudom, hogy mi ez a folyamatos lüktetés. És ezt most csak azért mondtam, ilyen hosszan, mert itt érek visszatérő mondat, tehát tényleg nagyon fontos, hogy a mondatok hogy működnek, de ebből a szempontból, tehát hogy így hangulati szempontból is valahogy túlmutatnak magukon azon túl, hogy elmondani a mondattal valamit, ez önmagában még ez engem nem annyira érdekel. Én amikor olvasok, akkor is azokat a szövegeket szeretem olvasni. Most a regényírókra gondolok, akkor Bodor Ádámot mondom, vagy Thomas Bernhardot mondom, vagy Carvert mondom, akiknek a mondataikban érzem azt, vagy azt Van Eredinát, aki így mondjuk a szerkesztője is volt ennek a könyvnek, és egyébként én nagyon-nagyon sokra tartom azt, amit csinál, akiknek a mondatain érzem mindig ezt az izgalmat, hogy minden mondatnak megvan a megformáltsága, van benne valami játék. Azokat a könyveket, ahol pedig történetet mesél el az író, azokat sokszor egyszer megunom, mert rájövök arra, hogy ha a történet nem érdekel annyira, akkor nincs már más, ami érdekeljen. Mert a mondat meg nem annyira érdekes, tegyük föl. Hanem csak egy mondat, ami azért van, hogy a következő mondat is jöjjön, mert a következő is, hogy el legyen mondva a történet. Ezzel most nem azt mondom, hogy ezek rosszabb regények, vagy hogy az nem jó, mert nagyon jó, szép mondatok, jó mondatok, csak engem nem az érdekel.
Mi volt ez az olvasói visszajelzés, ami a legjobb érzéssel töltött el? Akár azért, mert úgy érezted, hogy segítettél a könyveddel, akár azért, mert neked esett jól.
Hú, hát most ez nagyon nagy képviselők, most akkor azt mondom, hogy nem nagyon sok volt szerencsére, és mindig más miatt.
Érezted azt, hogy hasznos volt, amit te leírtál?
Hát különben nem csinálnám, nyilván, ez a lényeg. Tehát, hogy ezre mondom, hogy, és akkor itt megint valamilyen módon válaszolok az első kérdésedre, ahol a fontosságot kérdezted, és most bocsánat, hogy egy szakmai díjnak a beszélgetésén mondom ezt, de mégis itt van az, ami igazából motivál. Tehát, hogyha a kritikák azt fogják mondani, hogy fantasztikus a könyvem, de az olvasók meg nem lennének olvasó visszajelzések, akkor nem látnám úgy értelmét, mint hogy megírsz valamit, és az olvasói visszajelzésből kiderül, hogy azzal te valakinek olyat adtál, ami neki örök élmény marad. Most éppként írt egy olvasó, aki éppként kritikus szerkesztő is, olvasói levelet írt, egy ismerősöm, és nagyon dicsért a könyvet, és azzal zárta, hogy ez neki most maradandó élmény. Na most nyilván ennél nem tudsz jobbat adni valakinek. Most ezt csak azért mondom, mert ez volt a legutolsó, de hogyha így keresnék olyat, ami tényleg így minden alkalommal, amikor azt érzi az ember, hogy az olvasó veled ment a könyvvel, akkor az nagyon motivál arra, hogy akkor folytasd és csináld, mert akkor ezek szerint, amit csinálsz, az másodnak is jelent valamit, és tényleg ez a legfontosabb. Most ennél a regénynél nagyon érdekes, hogy sok olyan olvasói véleményt olvastam, illetve kaptam személyesen is, ami azt emelte ki, hogy ez mennyire érzéki ez a szöveg, és hogy mennyire az a lényeg, hogy milyen érzéseket kelt, és hogy milyen a szöveg leírt részein túl, meg annak a megoldásain túl, milyen érzelmi állapotba hozza az olvasót, és hogy milyen érzelmeket kelt. Valaki azt írta most, nem is tudom, talán pont, lehet, nem is tudom, hogy, ne, ezt nem tudom, hogy hol olvastam, de hogy ezt a könyvet ezt érezni kell, és nem érteni. És ez most lehet, hogy úgy hangzik, hogy engem ez nem zavar, sőt, én ennek örülök. Mert hogy egy kicsit ezt szerettem volna. Az aludnot kellene, az olyan úgy tekintek magammal rá, mint egy ilyen kősziklára, ami úgy megvan írva, oda van rakva, lehet forgatni, de valahogy mindonnan ugyanolyan lesz, és a kilátástalanságnak egy ugyanolyan áttörhetetlen falát fogja múlt mutatni. De ilyen értelemben, a mondatok szintjén, meg egyéb értelemben az a könyv, az tényleg egy ilyen, nyilván vannak benne rossz mondatok, nem mondom, de hogy mégis az egész egy ilyen nagyon monumentum, tehát egy ilyen, nem tudom, egy ilyen tömbszerű kép él a fejemben. És erről a mostani könyvről pedig az a kép él a fejemben, és így szerettem volna csinálni, hogy legyen törékeny, legyen benne hiba, lehet benne hiba, nem érdekel, lehet benne egy csomó. Ezek ugye beszélnek, mondhatnak hülyeségeket, mondhatnak egymásnak ellentmondó dolgokat, nem érdekel, legyen az egészben valami olyan lüktetés és egy olyan érzelemkeltés, ami az egyes szereplőket elkezdi elevenné tenni, és élővé tenni, és hitelessé. Nyilván az olvasó visszajelzéseknek az egyik része egy ilyen esztétikai, vagy egy élményszerű esztétikai örömöt mutat, vagy egy élményt adtam az olvasónak, azt élt át. Ezt nehéz összehasonlítani azzal, és ez nyilván az első regényem kapcsán volt gyakori, amikor valakinek egyszerűen, amikor valaki azt írja meg, hogy az életén segítettem. Azzal, hogy megírtam azt, amit ő érez egy az egyben. És ez nyilván ez egy másfajta pozitív visszaigazolás. Egyrészt nagyon személyes, talán túl személyes is, de pont az általánosság miatt nem annyira személyes, mint amikor egy regényből kiszednek egy mondatot, és arról írnak neked egy levelet, és az a mondat tényleg olyan. Ehhez képest ez egy kicsit általánosabb élmény, de mégis van benne valami hihetetlen. Hát ilyen nagyon komoly dolog, hogy valaki elolvassa a könyvedet, és akkor gondolok arra, amikor elkezdtem egyébként ezt a könyvet megírni, az elsőt, az inkognitót, akkor pont az járt a fejembe, hogy ugye én a 80-as években szocializálódtam, és az, ami én vagyok, vagy érzem, vagy lettem, vagy leszek, vagy éppen most vagyok benne, az egy ilyen teljes tabu, nem is létezik, valami, tehát hogy egy ilyen törvényen kívüli dolog. És nyilván az, hogy én ebbe így nőttem föl, ez épp elég, szóval ez nem volt egy jó kamaszkor, meg nem volt egy jó gyerekkor, és úgy voltam vele, hogyha én erről tudok írni, és ugye méltóság, erről beszélünk, hogyha én tudok erről írni valamit, akkor ez esetleg azoknak, akik fiatalabbak nálam, és úgy nőnek fel, és mondjuk ezzel a könyvvel találkoznak, kamaszkorukban, felnőtt, kis fiatal, mit tudom, hány éves korukban, akkor esetleg ők talán egy fokkal jobban fogják érezni magukat, mint ahogy én éreztem magam. És ilyen értelemben, megint mondok egy másfajta örömöt, több olyan visszajelzést kaptam, volt olyan is, ahol nagyon-nagyon keményen vallásos családban az inkognitó volt az ajándék egy gyereknek karácsonyra, mert tudták, hogy neki azt kell adni. Gyereknek, egy 17 éves, azt hiszem, lánynak. Tehát, hogy ezek mondjuk nagyon megindítóak, amikor azt érzed, hogy végül is olyat írtál, ami valahol, aki erre érzékeny, annak az egy, nem azt mondom, hogy segédanyag, mert ez hülyeség, de hogy valamit meg tud mutatni, ami alapján az az ember tud tovább gondolkodni az életén. Mi a jó, mi a rossz? Ugye nyilván ez egy irodalmi mű, tehát nem az van, hogy megírtam a tökéletes életet, hanem az van, hogy ha valaki ilyen, az mivel jár, az mit fog átélni. Hogy az milyen nehéz, és akkor az meg az ő dolga, hogy mit kezd ezzel. Tehát nem recept.
Szolád Dávid ugye nagyon jó barátod, aki szintén Artisius díjas lett egyébként idén. Mennyire összetartó ez a szakma, mennyire támogatjátok egymást?
2 éve költözött ugye Budapestre, de hát ettől függetlenül ez barátok vagyunk. És mivel ugye a jelenkor, nekem a jelenkor az irodalmi kapcsolódásom valójában, ahol a tördelőként dolgozom, illetve hát az online-on azért más munkám is van, tehát oda azért szerkesztői munkám is van az online-on. De hát egyrészt a Dávid a jelenkornak volt a szerkesztője nagyon sokáig, akkor is együtt dolgoztunk, és hát ott egyéb más szerkesztők, akik most ott dolgoznak, ők is a barátaim, és általában azért nagyon sokat tudok számítani az ő véleményükre, vagy az ő kritikáikra, vagy bármire, ami egy készülő, vagy megjelent nő félben lévő szövegemmel kapcsolatos. Tehát meg hát ugye egyáltalán beszélgetünk irodalmi kérdésekről, meg hát egyáltalán tényleg barátok vagyunk, és akkor az úgy egyfajta közeg az életemben, amit így nagyon, aminek örülök, hogy megvan. Ez mondjuk szerencse, hogy ráadásul egyébként ugye mindannyian nagyon, nagyon jó fejek, tehát most még az sincs, hogy meg kell erőltetni magát az embernek, hogyha dolgozik. Tehát az egy jó közeg, és hát persze rajtuk kívül is Pécsen rengeteg olyan ember van, aki irodalommal foglalkozik, és irodalmár, és regényeket ír. Most tényleg, hogy elkezdem a neveket mondani, akkor ott tartanék, hogy mondok 10 nevet, akire így mondjuk fölnézek, mert mondjuk csak korábbi Artisius díjas a Takács Jóska és Alvasréti Jóska, akik egyébként azt hiszem, hogy ő esszé kategóriában volt a Artisius díjasok korábban. Ez is egyébként nekem egy óriási élmény volt az Artisius díjban, ezt akkor elmondom, hogy legyenek pozitív kicsengések is, mert hát nyilván az élet pozitív nagy részben, hiszen élünk, és ez már önmagában is egy csoda. Szokták mondani. Tehát, hogy azok az írók, akikkel jó barátságban vagyok, és szeretem a munkájukat, vagy akár valamilyen módon minta is előttem, azok közül is többen ott vannak a díjazottak között, a Tompa Andrea, vagy a Szforán Edina, most elsősorban ők jutnak eszembe. És hát a másik az, hogy ezek az irodalmár barátaim, de inkább mondhatom azt, hogy inkább fölnézek rájuk, mert sokra, nagyon sokra tartom a tudásukat, ugye Avasréti József, vagy Szollád Dávid, aki most kapta a díjat, vagy a Takács József, a Takács Joska, aki egyébként rengeteget fociztam az elmúlt 10 évben. Nagyon-nagyon jó focista, szerintem a legjobb, akit így ismerek kb. Szóval ők mind, már az irodalmárok közül természetesen, tehát hogy ők mind megkapták, és ilyen értelemben ez nekem ezért is volt egy nagyon jó érzés, hogy olyan emberek mellett én is egyszer csak kapok egy ilyen díjat, akikre nagyon sokra tartok, és akkor tényleg még mondhatnám a pécsi irodalmárok névsorolvasását, csak már tényleg úgy érzem, hogy ez is átlépte azt a gics határt, amit nem szertek átlépni.
Hát köszönöm szépen, nagyon sok sikert kívánunk neked, és gratulálunk ehhez a díjhoz.
Köszönöm szépen a
kívánjuk, hogy még legyen sok-sok könyved. Köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk. Kis Tibor Noé prózaíróval beszélgettünk.
Köszönöm. Kulturpart.